ahogy ugye a jogászok mondják, nem extunk, tehát a múltra tekintve tartalmaz rendelkezéseket, hanem pro futuro a jövőre tekintve. Tehát az, hogy hogyan alakítja át egy állam a belső társadalom biztosítási rendszerét, ugye én nem vagyok ebben szakember, és nem is szeretnék ebben állást foglalni, de az egy más dolog, mint amikor már egy megszerzett jogosultságot sértek visszaható hatálya.
És a strasburgi bíróság, ott csak a 6000 emberre vonatkozna az ítélet, és esetleg ők kapnának valamilyen személyre szóló kártérítést?
Hát ebben megosztanak a vélemények.
Mármint a jogászi vélemények osztanak
meg? A jogászi vélemények osztanak meg. Erre még ilyen formában, legalábbis a mi gyűjtésünk alapján is, meg áttekintve a bírósági esetőgot, tehát ilyen formában erre még nem volt precedens, hogy mondjuk egy ilyen törvény szülessék mondjuk, ami ennyire ellentétes ezzel az egyezménnyel, aminek ugye több cikkét sértette ez a törvény, legalábbis a mi állásfoglalásunk szerint.
De igen, de akkor a strasburgi emberi jogi bíróság mondjuk kimondja ennek a törvénynek a érvénytelenségét, és akkor a 6000 beadványt tevőre, akiket az egyesület képvisel, terjeszteni ki a határozatát, vagy mindenkire, akit ez a törvény érint? Vagy erről hát, nem tudom.
Én a reményeim szerint itt a magyar állammal szemben születne döntés.
Strasbourgban is, nem csak
Strasbourgban is, igen. Igen. Így gondoljuk, tehát ez tűnik legalábbis az eddigi ítélkezéssel.
Akkor végezetül még azt kérdezem, hogy mi a fő érvük a két beadványban? Ugyanaz, esetleg más, az egyiknél és más a másiknál. Szóval mivel próbálják meggyőzni a két európai bíróságot arról, hogy ez az európai joggal, az európai gyakorlattal ellentétes?
Nézze, az európai jogszabályt, ezt nekem én Pécsre nem félreértsen, nem értek hozzá, Pécsre jártam ugye a jogra egyetemre, de nem vagyok annyira képzettebben természetesen, de ott megtanították velem, belém verték szinte, ugye, hogy tehát ilyen, hogy európai jog nincs legalábbis olyan értelemben, hogy mint Magyarországon, hogy van egy száma, van ugye egy konkrét rendelet. Itt irányelvek vannak, és van egy úgynevezett közösségi vívmányok, amit aki kommunitárnak hívnak franciául, és ezeknek van alapelve. A két legfontosabb alapelve ennek a közösségi jognak a visszaható hatálytilalma és a szerzett jogok védelme. Most a civilisztikában, tehát így a közösségi jogban is lehet úgy keresetet indítani, hogy közvetlenül a jog alap elveinek a sérelmére hivatkozunk. Tehát itt, a mi állásfoglalásunk szerint, ennek a közösségi vívmányoknak, a közösségi jognak, most mindegy, hogy nevezzük, a két legfontosabb alapelve sérült, tehát a visszaható hatálytilalma, hiszen van olyan nyugdíjasunk, aki 15 éve ment nyugdíjba, akkor olyan feltételekkel, hát most egy olyan törvényt hoztak, ami 15 évre visszaható hatályt tartalmaz, hát erre nincs égen földön precedens egyébként. A szerzett jogok védelme pedig az, hogy az akkori hatályos jogszabályok, aminek egyébként a mostani állam jogutódja, tehát mindenféle jogszabályt figyelembe véve, tehát köteles lenne ugye ezt a szerződési kötelezettségét betartani, ami ránézve kötelező, tehát nem vonhatná meg ezeket a szerzett jogokat, ami akár az utazásra vonatkozik, akár arra vonatkozik, hogy megbüntetett egyébként minden ilyen dolgozót, hiszen a rendfokozatát nem használhatja, a katona nem hordhatja az egyenruháját, nem utazhat kedvezményesen, sorolhatnám.
A jövőre vonatkozóan a későbbi korkedvezményes nyugdíjasokkal
elvehetnek.
Nem, úgy értem, hogy a jövőre vonatkozóan egy kormány elvehetne bizonyos eddigi jogokat, de már azoktól, akik ezt korábban élvezték, visszamenőleg nem lehet.
És egy nagyon rövid mondatot engedjen meg, ami nagyon fontos, úgy vélem. Tehát az, hogy az meg minden határt átlép, hogy minden hónapban, a törvény azt írja elő, hogy minden hónapban a nyugdíj folyósítónak át kell adni a mi nevünket, adatainkat a bűnügyi nyilvántartónak, ahol ugye egybe vetik majd a nyilvántartása, hogy valamelyikünk szerepele benne. Ez a legrosszabb pártállami rendőri felügyeletes vonatkozású.
Mert hogy akkor nem kaphatnának járadékot?
Nem kaphatnánk járadékot, ha szerepel valaki a bűnügyi nyilvántartóban, de hát ez ugye szempontból is hibás, mert ugye ez fordítva is működhetne, hogy mondjuk, ha valaki bűncselekményt követ el, és jogerősen elmarasztalták, akkor a bíróság, vagy bármilyen ugye szerv, mert ki tudja a jövőben majd a jogerősítéleteket ki fogják hozni, értesítsék majd a bűnügyi nyilv, vagy a nyugdíjfolyósítót. De ez most fordítva van, ami szerintem súlyos alap jogokat sértünk szinten. Tehát rendőri felügyelet alatt fog állni a rendvédelmi nyugdíjasok társulata.
Hát, jó lesz vigyázni. Köszönöm
szépen. Én is úgy gondolom. Én is köszönöm.
Köszönöm Kuti László, a Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének elnöke. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A hírek után is lesz mit megbeszélni.
Közlekedési hírek.
A fővárosban korábban baleset történt a Margit körúton a Rómer-Flóris utcánál a Szénatér felé vezető oldalon, úgyhogy emiatt a nyugati tértől a Szent István körúton a Margit híd felé, illetve utána a Margit híd Margit körút útvonalon a baleset helyszíneig csak lépésben lehet haladni. Szintén nehézkes az előrejutása a Török utcában, illetve az Üstökös utcában is, viszont az Árpád fejedelem útján nem kell fennakadásra számítani, és szintén jól lehet közlekedni a Károly körúton, illetve az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton viszont kisebb várakozásra számíthatnak befelé az Andrássy út előtt.
Következnek a Klubrádió hírei.
5 óra múlt 5 perccel. Szükség esetén kötelezettségszegési eljárás is indítható Magyarország ellen. Állítólag ezt is megírta tavaly évvégi levelében José Manuel Barroso a magyar miniszterelnöknek. Menesztették Szabó Lászlót, a média szolgáltatási alap kommunikációs igazgatóját. A Nemzeti Galériánál tüntetett a Tiszta Kezek mozgalom. A hétvégéig enyhe idő lesz, aztán lassú leülés jön. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Magyarország ellen szükség esetén kötelezettségszegési eljárás is indítható, áll egy brüsszeli uniós tisztségviselő szerint a tavaly évvégén Orbán Viktornak küldött Barroso levélben. Az Európai Bizottság szóvivője az Origónak elmondta, a testület vizsgálni fogja az új magyar törvények jogi hátterét és hatását. Újságírókkal beszélgetve később a nevének mellőzését kérő tisztségviselő azt mondta, a magyar pénzügyi támogatás kérés ügyében addig nem fognak megbeszéléseket folytatni Magyarországgal, amíg a központi bank függetlenségének kérdése Brüsszel megítélése szerint nem rendeződik megnyugtatóan. Menesztették a média szolgáltatási alap kommunikációs igazgatóját. Szabó László közös megegyezéssel távozik. Az alap hivatalos közleménye szerint a közmédia megújításának első éve sikerrel zárult. A kommunikációs igazgató korábbi megállapodásának megfelelően befejezte tevékenységét, ezért megköszönik munkáját és sok sikert kívánnak további pályafutásához. A Népszabadság információi szerint Szabó Lászlónak az utóbbi időszakban nézeteltérései voltak Böröcz Istvánnal, a média szolgáltatási alap vezérigazgatójával. Többek között arról, hogy miként viszonyuljanak a már 25 napja a Kunigunda útjai székház előttérség sztrájkolók akciójához. Az új kommunikációs igazgató Cserháti Ágnes lesz, aki eddig a szóvivői feladatokat látta el. Az MSZP szerint öntudatra ébredtek az emberek, és az operaház előtt 100 000 torokból kérték a Magyar Köztársaság helyreállítását. Mint megjegyzik, kérik az illetékeseket, hogy vizsgálják ki, hogyan kerültek neonáci, fasisztoid suhancok a békés tiltakozók közé, mert jó lenne tudni, hogy a jövőben is számítani kell-e ezekre a hordákra. Az este történtekről Nyakó István számolt be a Klubrádiónak.
A Nagymező utca sarkán simaszkos, átlagságos újnyilag zászlók alatt zárt alakzatba, egyenruhába is jelenlévő csőttevék megtámadta a békés tüntetőket, és nem láttuk azokat, akiknek garantálnia kellett volna a rendezvény békés menetét. Több mint 20 perc kellett ahhoz, amíg néhány rendőr előkerült, de talán az elején kellett volna ezeket a problémákat elrendezni. Jól látszott, hogy minden utcasarkon komoly rendőri készülődés volt. Ez egy utcasarok volt. Nem is tudom miért, amit kihagytak. Nem tudom másra következtetni, mint hogy ez egy előre eltervezett akció volt, amelyet a hatóság ezek szerint nem akart észrevenni, vagy pedig várta, hogy ott egy komolyabb rendbontás következményeképpen talán az egész rendezvényt fel kell, hogy számolják. Követeljük azonnali vizsgálatot, mert nem mintha nagyon bíznánk a pártatlan rendőrség belső vizsgálatába. Ettől függetlenül Újhely István, a parlament alelnöke, Pintér Sándorhoz fordul, hatalottábornokhoz fordul, illetve a rendőrtanasztestülethez fog fordulni.
Közben az MSZP nyílt levélben tiltakozik az MTVA vezérigazgatójánál, miután a tegnap esti eseményekről is hamisan tudósítottak. Mint írják, a 7:30-as híradóban üres kordonokat mutattak a tüntetésen résztvevő több tízezer fő bemutatása helyett. Hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi eset talán még a korábbiaknál is súlyosabb, hiszen itt egyértelműen történelemhamisításról van szó. Kérik Böröc Istvánt, az alap vezérigazgatóját, hogy intézkedéséről haladéktalanul tájékoztassa a pártot és a közvéleményt. A Nemzeti Galériánál tüntetett a Tiszta Kezek mozgalom, a tegnap nyílt Hősök, Királyok, Szentek, a Magyar Történelem képei és emlékei című kiállítás miatt. Nagy Navarró Balázsék arra hívták fel a figyelmet, hogy míg a színházaknál több színházaktól több milliárd forintot vonnak el, addig ide 20 millió forintért rendelték meg a képeket. Vágvölgyi B. András újságíró, filmrendező a demonstráción azt mondta, a kiállítás kegyenceknek és udvaroncoknak szól, és a rossz ízlés a havarcsa. A beszédeket követően a tüntetők bementek és megtekintették a tárlatot, elemezték és kritikával illették a festményeket. Végül az időjárásról. A hétvégéig folytatódik az enyhe idő, de fokozatos lehűlés következik. A jövő héten már a legmagasabb délutánonkénti hőmérséklet sem haladja meg a fagypontot. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 17:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Többet ésszel. Műsor az innovációról és a lehetőségekről itt, a Klubrádióban.
Minden csütörtökön 13 órától. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Halló!
Jó estét kívánok, Bolgár úr!
Jó estét kívánok!
Én ahhoz a kérdéshez szeretnék hozzászólni, hogy vajon ez a magyar Trabant kitér-e majd az Európai Unió kamionja elől, ahogy ezt mostanában emlegetni szokták, tehát hogy elképzelhető-e, hogy Orbán valamilyen módon felülvizsgálja az eddig követett politikáját, gazdaságpolitikáját, vagy se. Én nekem az a véleményem, hogy nem. Hogy nem fogja, mert ez nem következik.
Mindjárt megkérdezem, hogy miért, de akkor hadd vitatkozzam önnel, nem csak a rend és a műsor kedvéért, hanem mert vannak bizonyos tények is, amelyek azt mutatják, hogy de talán mégis, hiszen itt van ez a mostanában sokat vitatott jegybanki törvény. Az Európai Központi Bank kifogásolta, elküldte 15 pontban, és 13-ban a magyar kormány módosította is az eredeti beadványt, az eredeti törvényjavaslatot. Igaz, kettőben nem, az a kettő éppen elég ahhoz, hogy a kormány rátegye a kezét a Nemzeti Bank irányítására. Ezt tudjuk mind a ketten, meg még azok, akik figyelnek erre, de látszólag mégis csak engedett neki, mondja is, és ezzel védekezik a magyar kormány, meg a miniszterelnök szóvivő, hogy lám, mi 13 vagy 13 és fél kérdésben elfogadtuk az Európai Központi Bank javaslatát, hát mi a probléma?
Hát én mondanék egy rossz forgatókönyvet, no. Hogy ez, amit ön mond, ez így van, de ez egy kommunikációs trükk, és ez a kommunikáció azt a célt szolgálja, hogy időt húzzanak. Most olvasom itt az országgyűlés honlapján a Navracsics Tibor által beterjesztett jogalkotási tervet a tavaszi ülésszakra, és ennek a 20. pontja egy olyan törvényjavaslat beterjesztéséről szól, aminek az a címe, hogy a nemzetgazdaság biztonságos működéséről és védelmi felkészítéséről, és azt írja ez a tervezet, hogy a nemzetgazdasági miniszter kötelessége lesz majd ezt beterjeszteni márciusban. És a törvényjavaslat célja, hogy a nemzetgazdaság, most olvasom pontosan, a nemzetgazdaság minősített időszaki és a minősített időszakot el nem érő válsághelyzetekben való biztonságos működését biztosító jogi szabályozást megalkossa. Tehát...
Jó, hogy készül a hadigazdálkodási törvény?
Maga mi? Mondta, én csak jelzem, hogy van egy ilyen beterjesztett elképzelés márciusra, és én most ettől függetlenül is azt gondolom, hogy ha valaki figyelmesen követte Orbán működését mondjuk csak 1998 óta, akkor egy vezérfonalat végig lát rajta, hogy semmiféle külső kritikát, és maga fölött semmilyen hatalmat nem tűr. Na most ez
stimmel, de ha hadigazdálkodás lesz, akkor itt kőkövön nem marad. Az minden hatalom persze az állami, vagy a kormányzati lesz, igen. De
inkább el lehet venni mindent.
Mindent el lehet menni, csak az a minden már semmi lesz.
Igen, jó, de és akkor itt jön a másik fontos megjegyzésem, hogy én mindig nagyon meglepve hallom azokat a politológusokat és más elemzőket, akik Orbán erényeiről vagy nagyságáról, főleg okosságáról beszélnek. Én azt gondolom, ha szabad ezt így ilyen műsorban finoman mondom, hogy Orbán nem okos, mert nem érzi, hogy ő rossz korban született. Vannak ilyen emberek, akik rossz korban születnek. Mondok egyet, hogy is hívták a Kádár után a főtitkárát az MSZMP-nek?
Grósz Károly.
Igen. Grósz Károly is ilyen volt. Teljesen rossz korban született, ő belőle kitűnő diktátor lett volna, csak nem az az időszak volt. És ez az analógia jut most is eszembe, hogy olyan fajta diktatúrát, amire Orbán gondol, azt nem fogja tudni megvalósítani. Mert
hát ez az, ha már előhozta ezt a grósz analógiát, nem tartott sokáig.
Nem tartott sokáig, és azért mondom, hogy Orbán nem okos, nem tud hosszú távon gondolkodni, és nem látja a történelmi különbségeket. Tehát ebben a korszakban és ebben az Európában, ahol most vagyunk, nem lehet egy tisztességes diktatúrát csinálni. Ugye Orbánnak szemben mondjuk Rákosival nem nincs birtokában az erőszakszervezet. És akkor finom voltam.
Hát az sincs, ugye, másrészt meg nincs megszálló hadsereg.
Igen, tehát nincs külföldi támogatás.
Nincs külföldi hadsereg nélküli külföldi támogatás sincsen, se politikai, se gazdasági, semmilyen.
Semmilyen. Ráadásul ugye Rákosihoz képest, aki egy újjáépített országban nagyon széles társadalmi rétegeknek tudott adni valamit, Orbán csak elvenni tud, adni nem tud. Senkinek nem tud adni semmit egy nagyon vékony felső rétegen kívül, azt már meg is tette, de ebben a gazdasági helyzetben, magyar gazdasági helyzetben, európai világhelyzetben nem tud senkinek adni, már pedig enélkül ez nagyon hamar összeomlik. És végül a nagyon fontos dolog, ez pedig az, hogy nem tud egy információs börtönt építeni az ország köré, ami volt mondjuk tisztességes diktatúrákban, Koreában, vagy a Rákosi időszakban Magyarországon, vagy akár a Horthy időszakban is. Tehát ilyenfajta információs börtönt ma már nem lehet fölépíteni.
A Klubrádiót be lehet zárni, de igen, azért vannak igen. Még csatornák, amelyeket nem lehet, mert igen. Egyszerűen az államnak nincs már erre módja.
Így van, és én azt gondolom, hogy a Klubrádió hallgatottsága mindaddig, amíg működni fog, és én azt gondolom, hogy sokáig működni fog, vagy az ATV nézettsége, vagy bizonyos lapok olvasottsága, akár az interneten, akár nyomtatott formában növekedni fog. És hiába akar Orbán egy vasfüggönyt, újabb vasfüggönyt építeni az ország köré, mert én azt gondolom, ezt akarja. Elzárni a világtól információsan is, kapcsolatokban, gazdaságilag, mindenhogy, ez nem fog neki sikerülni.
Hát igen, látjuk a köztelevízióban is, vagy kinyitja az ember, vagy megnézi az ember a Mai Magyar Nemzet címoldalát, ott elvileg a lényegről számolnak be, az alaptörvény ellen tüntettek, ez egy korrekt címnek látszik, és ott vannak a tüntetők ellentétben a Magyar Televízió tudósításával, de azért az alcímben az van, hogy lögdösödés és dulakodás a idézőjel civilek demonstrációján, mint hogyha ezek a békés civilek ilyen erőszakosak volnának, és nem az új magyar gárdisták és a szélsőjobbosok provokáltak volna lögdösödést.
Igen, de ez
csak egy lap, ugye? Ez
működött
igen,
volna.
Igen. Ez akkor van, hogyha abszolút minden a központi irányítás, a központi sajtóirányítás szellemében működne. Ma ez egy lap a sok közül.
Igen, szóval én azt gondolom, hogy Orbán, mondjam még egyszer, nem okos. Messze menőkig nem okos, nem érti azt a korszt, amiben él. És ideig, óráig ilyen kegyencekkel körbevéve magát, akiket a semmiből emelt föl mondjuk a parlamenti képviselőségbe, ezek ki fogják szolgálni. De hát Rákosi hány évig volt? 4?
Hatalma. Hát 53, igen, aztán...
4 év.
Igen.
Gyakorlatilag. Úgyhogy én azt gondolom, hogy meg fogja próbálni, hogy neki menjen a falnak, és megpróbálja ezt, mert nem tud más csinálni. Ez az ember, én szerintem, amióta Oxfordból hazajött Magyarországra, nem tanul. Nem tanul. Nem próbálja értelmezni a világot.
Hát ez a baj, hogy a mi kárunkon tanul.
Ez biztos.
Vagy a mi kárunkon nem tanul, így pontosan.
Hát nekünk viszont tanulni kell, én azt gondolom mindebből, és ezért nagyon jó, hogy az ilyen szolidaritásféle civil szervezetek megjelennek a színen, és hogyha megfogják ők is érteni azt, hogy akkor lesz ez hatékony és hosszú távon Magyarországnak hasznos, hogyha nem egyszerűen egy újabb civil szervezet lesz a többi között, amelyik vívja a harcot, hanem elő tudja segíteni azt, hogy helyi szinteken, munkahelyeken, lakóhelyeken, diákok közt, nyugdíjasok közt megalakuljanak olyan szolidaritási bizottságok, amelyek a helyi harcokat megvívják, és ez nem csak ez, hanem hogy megtanulják megvívni, és értékelni fogják majd azokat a demokratikus eredményeket, amelyeket ők vívtak ki, és amelyeket most azért nem értékelünk tömegesen Magyarországon, mert ajándékba kaptuk.
Igen, ha meg kell harcolni érte a lakóhelyünkön, a munkahelyünkön, akkor fogjuk tudni, hogy mi értelme van a demokrácia.
Igen, és ezért kell ilyen bizottságokat, lehet ezt akárhogy nevezni, most nem tudom, most csak ez jutott eszembe, hogy szolidaritási bizottság, de azért kell ilyen bizottságokat létrehozni, hogy tömegessé váljon ez a tapasztalat, hogy az emberek végre ne fölülről várják a megoldásokat, hogy majd valamelyik párt, vagy valamelyik civil szervezet, ne adj Isten a külföld, majd ezt megoldja helyettünk, hanem ki kell vívni, és ezért mozgósítani kell tudni a szolidaritásnak az összes olyan erőt, én azt gondolom, amelyik kevésbé van függő helyzetben.
Köszönöm
ilyenek
szépen.
A diákok, igen. Mondjuk azok a nyugdíjasok, akik még épp kézláb
mozog. Egyrészt akikben van energia, másrészt igen, akiknek tudás. Van több idejük, meg tapasztalatuk.
Igen.
Valóban
igen.
Diák, nyugdíjas, ez jó kezdőpont.
Igen.
Aki
igen,
napi 10 órát dolgozik, az talán kevésbé, az van, nehezebben.
Az állása, meg mindenféle. Szóval ők vannak kiszolgáltatottabb helyzetben. Azokat kéne megkörnyékezni és inspirálni, akik függetlenebb helyzetben vannak.
Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Minden jót.
www.klubradio.hu Hallgasson bele. A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este.
Közlekedési hírek.
Továbbra is torlódásra kell számítani a nyugati tértől a Szent István körút Margit híd útvonalon Buda felé, ugyanis korábban a Margit körúton a Rómer Flóris utcánál baleset történt, itt sávlezárásra kell készülni. Egyébként a fővárosban az utv.hu kamerái szerint a Bajcsi-Zsilinszky úton, a Károly körúton, az Andrássy úton, a József Attila utcában, a Múzeum körúton és a Rákóczi úton is folyamatos a haladás.
Reklám.
Hadd szóljon! Megjelent a Hadd szóljon koncert CD. A zene és a Klubrádió közös ünnepén együtt lépett fel a Kes, Kulka János, Babos Gyula, Bíró Eszter és Fodó, Ródi János, Cipő, a Kabaré Akusztik, Hés László, Gerendás Péter, a Padödő, Somló Tamás, valamint Takács Eszter. Hadd szóljon! A júniusi nagy sikerű hangverseny legszebb 14 dala van a frissen megjelent lemezen.
Kis ember, hát itt a véget, lábot kár volt sírni érte, milyen könnyen elszállt minden, és mi ezt se adtál ingyen.
Megrendelhető a marketing@klubradio.hu e-mail címen. Megvásárolható a Klubrádióban, 3. kerület, Bokor utca 135, a Lángtéka könyvesboltban, 13. kerület, Pozsonyi út 5, a Toldi Ferenc könyvesboltban, 1. kerület, Fő utca 40, és az Örkény István könyvesboltban, 13. kerület, Szent István körül 26 száma. Megjelent a Hadd szóljon koncert CD. Ára 2490 forint. A lemez támogatottja a Klubrádió.
Reklám hangzott el. Megbeszéljük.
A telefonnál Majtényi László, az Ötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, volt adatvédelmi biztos, az ORTT volt elnöke, nem tudom, itt van még a vonalban? Jó, bemutattam, és ez sok volt Majtényi Lászlónak, nem bírta a telefonja ezt a sok címet, de azért biztos megtaláljuk őt újból, és azért keresem, mert tegnap az egyik szónoka volt az opera melletti tüntetésnek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy jutott el oda, ahova. De itt van Majtényi László.
Ugye?
Jó, igen, estét, igen. Jó estét kívánok.
Jó
szóval,
estét.
Ha néhány hónappal ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy Majtényi László egy százezres tiltakozó nagygyűlés lánglelkű szenvedélyes szónoka lesz, hát kiröhögtem volna. És aztán mit kell tapasztalnom és mit kell látnom, hogy tegnap este mégiscsak az volt, hogy lett egy békés, nyugodt, néha kicsit körülményes jogtudósból, meg vezető hivatalnokból lánglelkű szónok. Ezt magyarázza meg nekem.
Jó, hát a körülményes nem írom alá.
ez most egy kicsit
pikért megjegyzés.
Kicsit pikért megjegyzés volt egy rádióriporter részéről, aki néha gyorsabb választ vár, és ehelyett egy túl megfontolt és jogászilag nagyon pontosan körülhatárolt, minden szempontból támadhatatlan választ kap. Erre gondoltam én azt, hogy körülményes.
Oké. Hogy, de hát nyilván nem nekem kell magamat minősíteni. Szóval... Hát az igazság az, hogy ez a veszély engem már az utóbbi időben kerülgetett, mert hát hasonló felkérést, vagy hogy mondjam, nem is pontos felkérés, de tapogatózás már volt, hogy ilyen utcai eseményen beszéljek, és ezt eddig elhárítottam. És most elvállaltam, és az az érdekes, hogy azt mondhatom, hogy örömmel. Mert ugye két ok is van. Az egyik ok, hogy itt mégis az alkotmányról volt szó. És hát azt mondjuk tudható, hogy nekem az alkotmány szívügyem, a jogállami forradalom alkotmánya, nem az alaptörvény. És a másik pedig az, hogy hát nehéz azt is, vagy azt sem tagadhatom, hogy az emberben forr az epe, és egyre ingerültebb, és hát ezt már most azt is mondhatom, hogy az egészség miatt is jobb kiadni. Itt nem az én személyes szempontjaim a fontosak, hanem ugye próbál az ember hatni, azok a közegek, azok a csatornák, ahol a szavam eljuthat a közönséghez, egyre szűkebbek, egyre kevesebb helyen kíváncsiak a médiumok az én véleményemre, amit ugyancsak természetesen megértek, és nem gondolom, hogy az én véleményem olyan nagyon fontos lehet. Nem sokára megszűnik a klubrádió sajnos, ugye akkor egyel kevesebb olyan intézmény lesz, ahol a hát legalábbis az első, most már megint beszélhetünk első és második nyilvánosságról, tehát az első nyilvánosságban a hangom a közönséghez eljuthat, úgyhogy én is előbb-utóbb a Facebookhoz menekülök, mint annyian mások, most is hát elég aktív vagyok a Facebookon is. Tehát szerintem azért ez érthető. Azt gondolom, hogy hát örülök is neki, hogy ennek a beszédnek úgy tűnik, hogy sikere volt.
Volt, igen, kétségtelen volt, és azért, mert Majtényi László nem volt ombudsmanként, nem jogtudósként, nem Ötvös Károly intézet elnökként, hanem szinte egy néptribunként viselkedett. Szóval olyanokat mondott, hogy a bűn gyülekezik az operában, és vele szemben a magyar történelemben nem először, az erény helye a Pesti utcán van. Az opera ma este a képmutatásháza, az utca viszont az alkotmányos erényeké. Ilyet nem egy jogtudós mond, hanem egy hatásos politikai szónok.
Hát erre meg azt tudom mondani, hogy én az a világ életemben betűkkel szavakkal foglalkoztam, és hát aki sokat olvas, és én elég sokat olvasó ember vagyok, az körülbelül sejti a műfajokat. Tehát ön is tudja, tehát mindenki, aki nyilvánossággal foglalkozik, hogy az én legnagyobb közönségem eddig az olyan körülbelül 200 ember volt.
Nem, a Klubrádión keresztül azért nagyon.
Na, már közvetlen, igen, igen, de ahol látom a közönséget.
Mondjuk egy konferencián, vagy egy egyetlen.